Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Búzás István vagyok, és én is görögszálláson élek, a feleségemmel és két gyermekünkkel, Philadelphia gyülekezetnek vagyok a munkatársa. Az igéket szeretném olvasni Józsué könyvének 14. részéből, Zsidókhoz írt levél 10. részéből. Józsué könyve 14. részéből így hangzik Isten igéje. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad, Kádés Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádés Barneából, hogy kénkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat, azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké ez a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálébnak, Jefunne fiának. Ezért lett Hebron a kenizi Kálébnak, Jefunne fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét. És folytatom az ige olvasását a Zsidókhoz írt levél 10. részéből. A 23. vers 2. felétől. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az Úr, mert hű az, aki ígértette. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, meg kell vallanom, hogy amikor elolvastam a mai ige szolgálatnak a címét, akkor egy kicsit megijedtem, és olyan félve, olyan remegésen nyitottam ki a Szentírást, hogy elkezdjek készülni ezekkel az igékkel. Ugyanis a cím így hangzik, lélekkel és bátran kapaszkodni az ígéretbe. És én az ígéretekkel valahogy úgy vagyok, hogy sokszor hallok ígéreteket. Sokszor a körülöttem lévők mondanak különböző dolgokat, és mondják, hogy majd ez lesz, vagy az lesz, és aztán nem ez lesz semmi. Eszembe jutott egy konkrét eset, hogy már hónapok óta beszélünk arról, hogy el fogunk menni vacsorázni egy ismerősünkhöz, és mindig mondja, hogy majd, ha lesz egy szabad esténk, akkor el fogunk ideget hívni. Aztán persze sosem hívnak meg, mert sosincsen egy szabad estéjük. De ugyanígy vagyok én is ezzel, hogy a kislányom kért tőlem óriás túró rubit, és mondtam, persze lányom, hát fogyni lennék, majd leszek. És amikor elmentem a boltba, akkor elfelejtettem, és mikor következőnek mentem a boltba, akkor is elfelejtettem. Persze üdítőt azt vettem magamnak. Tehát valahogy az ígéretek sokszor úgy vannak az életünkben, hogy elhangzanak, de azokból nem biztos, hogy lesz is valami. És lehet, hogy meg is tudjuk szokni ezt az állapotot, hogy az ígéretekből nem lesz semmi, és nem is veszük ezeket komolyan. És nem akarom most az időt azzal húzni, hogy beszéljek Isten ígéreteinek megbízhatóságáról. Nem akarok sokat beszélni arról, hogy hogy Isten szava igaz, hogy amit ő mond, az megbízható szó, és az igaz. Látjuk Káléb életéből is, abból az ige szakaszból, amit felolvastam. Látjuk azt, hogy amit Isten ígért neki, az úgy is lesz. Isten megígérte neki ezt a földet, akkor, amikor kikémlelte, amikor bejárta, felderítette, és visszatért a néphez, és Isten Mózesen keresztül megmondta Kálébnak, hogy letelepedhetsz majd azon a földön. És valóban igaz lett Istennek a szava, mert így is történt. Hiszen Isten azért hív el egy népet magának, Isten azért választott ki egy népet magának, hogy legyen kinek ígéretet adnia. Hát Istennek annyira nagy öröme van abban, hogy az embereket megtölti reménységgel az ő ígéretei alapján. Gondoljunk csak Ábrahámra, az ősatyára, akivel Isten beszélt, Isten szövetséget kötött vele, és ennek a szövetségkötésnek a pecsétje egy ígéret volt. Mégpedig az, hogy a te utódaid olyan sokan lesznek, mint az égen a csillag, mint a homokszom a tengerparton, és a te utódod lesz az én népem. És így is lett. Ábrahám utódja Isten népe lett. És Isten ezekben az ígéretekben az ő gazdagságát mutatja meg nekünk. Képzeljünk csak el egy családot, ahol elhangzik ígéretként az a szó, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És megragadják hittel ezt az igét, Istennek a szavát, az ő ígéretét. Csak hát sokszor ez nem olyan könnyű, nem problémák nélkül történik. És amikor az ember belefárad abba, hogy várakozzon a körülötte lévő embereknek a megtérésére, akkor lehet, hogy jönnek azok a gondolatok, hogy Uram, hát hogyan fognak ők megtérni? Hát látod, hogy ők ilyenek is, meg olyanok is. Látod, hogy milyen nehéz emberek, milyen nehéz természetűek. Engem is itt fárasztanak napról napra. Csak nem akarnak engedni neked, hiába hívom őket, nem jönnek, hiába mondom nekik, nem akarják. Hát hogyan fognak ők megtérni? Mert az, hogy én még megtértem, az érthető, mert én még értem is, hogy miről van szó. Na de ezek a körülöttem lévők hogyan fognak megtérni? És amikor az ember így gondolkozik, akkor kerül konfliktusba Istennel. Mert Isten mondott valamit, megígérte, és az ő szava igaz, de az emberben ott van a bizalmatlanság, a fáradtság, a hitetlenség, és egyszer csak be kell valania őszintén az embernek, hogy Uram, nehéz neked hinni. Nehéz elhinni azt, amit te mondasz. Ha Kálébnak az életét megvizsgáljuk, akkor az ő ígérete sem volt olyan egyszerű, hogy olyan könnyen beteljesedett volna. Mert visszatér a kémkedésből, és azt mondja neki Mózesen keresztül az Úr, hogy le fogsz telepedni azon a földön, de nem a letelepedés jött, hanem 40 év pusztai vándorlás. 40 év pusztai vándorlás után pedig bement arra a földre, de még mindig nem az jött, hogy letelepedett volna, hanem 5 éven keresztül még harcolt. Még harcolt azon a földön élő népekkel, ráadásul nem is azon a területen, ahova ő kapott ígéretet, hogy letelepszik. És közben már nagyon sok testvére már elfoglalta a lakóhelyét, amikor ő még mindig harcolt. És lehet, nincsen benne a Szentírásban, de elképzelhetően tartom, hogy a 12 törzsből volt egy-két törzs, akiknek nem kellett annyira szélsőségesen véres harcokat harcolni. Mert az Isten ott járt előttük, és a hírük hallatán is megijedt az ellenség. Viszont Kálébnak 5 év még harcolt el. És a 40 év pusztai vándorlás plusz ez az 5 év harc, ez a 45 év, nem tudom, hogy hányszor gyengítette meg Kálébnak a bizalmát Isten felé. De az igaz, hogy a Szentírás csak pozitív dolgokat mond róla, és amit én felolvastam igeszakaszt, Ez arról szól, hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, hogy hadd harcoljak azért, hogy letelepíthessek, hogy az Istennek az ígérete beteljesüljön. Hadd harcoljak azért, hogy az Isten ígérete igaz legyen. Kálébnek ez volt a hozzáállása. Szeretném, hogyha az, amit Isten megígért, az az életemben igazság ellenne, és azért én kész vagyok harcolni. Istennel konfliktusba keveredni azt jelenti, hogy harcolnunk kell. Úgy, ahogy Kálébnek akkor harcolnia kellett a földön élő, az ígéret földjén élő népekkel, óriásokkal. Ugye az Anák nép arról volt híres, hogy ilyen 2,5-3 méter magas emberek voltak. És mindenki rettegett tőlük. Olyan érdekes volt, amikor az interneten találtam olyan felvételeket, amik ezeknek az embereknek a csontvázait mutatja be. És ott állt egy mai ember a csontváz mellett, és ott volt ez a csontváz, és a mai ember körülbelül eddig ért ennek a csontváznak, valahogy így eddig. Biztos, hogy nem olyan könnyű harcolni egy ekkora termetű emberrel, vagy egy ilyen néppel. És Kálébnek ezekkel kellett megharcolnia. Kellett látni azt, hogy nagyon rászorul az Istenre ebben a harcban. Viszont a mi harcunk, amikor konfliktusba keveredünk Istennel, akkor a mi óriásaink ellen szól. És óriásira tud bennünk növekedni az Istennel szembeni bizalmatlanság. Óriásira tud bennünk növekedni a megkérdőjelzése az Isten szavának. Amikor már eltelik a mi életünkben is ez a 45 esztendő. Úgy képletesen 45 esztendő, de akár annyi is lehet. Eltelik az a rengeteg idő, és még mindig nem teljesedett be az Isten ígérete. És az ember muszáj, hogy őszinte legyen, és bevallja, hogy én nem tudok hűséges lenni az Istennek. Nem tudom kivárni az ő szavát. Sőt, még ahhoz sincs erőm, hogy megharcoljak az én óriásaimmal. Még ahhoz sincsen tehetségem, hogy fel tudjam venni a harcot ezekkel. Közben Istennek mindig is az volt a terve az ő népével, hogy bizalmat ültessen a népnek a szívébe. Hogy az Istenben tudjon bízni az ő népe. Hogy tudja rábízni magát Istenről. Hogy tudjon hinni Isten szavának. Éppen ezért az isteni ígéretek nem is szólnak másoknak, mint azoknak, akik odafordultak Istenhez. Egy nagyon alapvető ígéretet mondok a testvéreknek, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Isten azt mondja az embernek, hogy a hit elkezd benned növekedni, a hitnek a magját beültetettem a szívedbe, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy örök életed van. Hogy az életedben a fontosság, az értékrend átrendeződik, hogy odafordul a figyelmed a mennyei dolgok iránt, és elfordulsz a földi dolgoktól. Bizonyosságod lesz arról, hogy a mennyben van lakóhelyed. Istennek ez egy nagyon alapvető ígéret. De csak az az ember fogja ezt megtapasztalni, csak annak az embernek az életében lesz valósága, aki odafordult Istenhez. Aki Isten előtt áll az életével. Kérdés az, hogy odafordultunk-e Istenhez? Lehet-e ebből az odafordulásból Istennek egy megbízható ígérete a számunkra? Kérdés az, hogy megtértünk-e hozzá, hogy visszataláltunk-e hozzá. Hogy visszautaljak a címre, hogyha megtörtént a visszafordulás Istenhez, akkor kérdés az is, hogy tudok-e kapaszkodni Isten ígéretébe. Mert a mai előadásnak a címe ez, hogy lélekkel és bátran kapaszkodni az ígéretekbe. Ugye, zajlik az életünk, telik az életünk ideje, a mindennapoknak a gondja minden nap elér bennünket, és ezek olyan földi dolgoknak tűnnek, és úgy meg tudják szürkíteni bennünk a mennyei megtapasztalásainkat, úgy meg tudják halványítani bennünk az Istennek a hangját, vagy az Istennek a kijelentését el tudják nyomni. Hogy van-e mindig megújulás, odafordulás bennünk Isten felé. Az az ígéret, az a szó, amit ő mondott, az működhet-e az életünkben. Láttam egy rövid filmet, ez a film arról szólt, hogy született egy kislány, és amikor ő megszületett, akkor az édesanyja meghalt, és az édesapja nevelte fel, és amikor elérkezett a kislánynak a tinédzser korszaka, akkor egy fiúval megszökött az édesapjától. És persze az a fiú ott hagyta, de ebben a lányban már nem volt indulás arra, hogy az apjához visszamenjen, szégyelte magát. És keresett munkát, hogy eltartsa magát, hogy valahogy boldoguljon a világban, és egy barátnője ajánlott neki egy munkalehetőséget. És ez a munka a striptease táncos nőnek volt a munkája. És ez a lány elvállalt ezt a munkát, és elkezdte végezni. Striptease táncos nőként dolgozott. És egyszer, amikor éppen öltözött be, vagy vetkőzött le a munkájához, attól függ, hogy honnan nézzük, akkor érkezett egy levél az ő számára. És ezt a levelet berakta a fiókba a többi levél közé. És a munkatársnője mondja neki, hogy hát már megint kapta egy levelet, és még egy olyan sok levelet van, és még egyet sem olvastál el. Hát olvasd el. És a munkatársnőjének a tanácsára elővette a levelet, kinyitotta, és elolvasta. És az volt a levélben, hogy szeretlek, édesapád. Egyszerűen nem tudta a lány elhinni azt, hogy van visszaút az édesapjához. Régen ott hagyta őt, ilyen életet él, tudja, hogy az édesapja nem értene egyet ezzel az élettel, és az édesapja mégis arról biztosította őt, hogy szereti. És ebből az üzenetből, ebből a rövid, de nagyon fontos üzenetből megértette ez a lány azt, hogy van egy új életre lehetősége. Van reménység újat kezdeni. És azt hiszem, hogy nekünk ugyanígy kell olvasnunk az Istennek a levelét, amit hozzánk intéz, amit hozzánk címez naponként. Azért, hogy bennünk is reménység támadjon, hogy az ő szava tudjon minket kizökkenteni a mindennapok gondjaiból, abból a szürkeségből, tudjon minket megeleveníteni. És elhelyezze a szívünkben azt a reménységet, hogy igen, van egy új élet. Számodra is. Amiről itt beszámoltak a testvérek, hogy éltek egy darabig valahogyan Isten nélkül, és amikor az Isten igényével találkoztak, akkor pedig elkezdtek egy másik életet élni. Nyilván így emberileg nem mondhatjuk azt, hogy tökéletes az az élet, egyikünké sem az. De mégis egy új életet kezdtek el élni. Nem antikeresztény, hanem keresztény. Ahhoz, hogy ezt megértse ez a lány, el kellett olvasni a levelet, és nekünk is el kell olvasnunk Istennek a levelet. És aki meghallja, aki találkozik azzal az ígérettel, amit Isten neki mond, amit személyesen az ő életében kijelent, és igazságra akar tenni, abban az emberben a reménység megszületik, és vallást tud tenni róla az emberek előtt. A cigányok között számtalanszor tapasztalom meg azt, mivel ők nyitottak, mivel ők vágyják az evangéliumot, hogy hallják az igét, és ez a reménység valóságosan megszületik bennük. Elmennek egy lelkigondozói hétre, vagy hallják az igét Isten tiszteleten, vagy egy bibliórán, vagy egy munkatársi áhítaton reggel, és látom azt, hogy formálja őket az ige. Miért? Hát mit hallottak, vagy mit értettek meg? Valami nagyon nagy összefüggéseket, vagy az elhívásuknak, a lelki munkájuknak a lényegét, vagy valami nagyon bonyolult dolgot értettek meg Istentől, ami teljesen felrázta őket és felkavarta az életüket? Nem. Egyszerűen csak annyit értettek meg, hogy Istennel kezdhetnek egy új életet. Isten megígérte nekik, hogyha velem lesztek, hogyha engem követtek, akkor lesz egy új életetek, egy biztonságos élet. Csak azt értették meg, hogy most már reménységük lehet egy új életre. És erről tesznek vallást. Itt ma este is, testvérek előtt, az én testvéreim erről tettek vallást, hogy kaptak Istentől egy új életet. Csak a kapaszkodás, az ígéretbe való kapaszkodás, azzal van probléma sokszor. Nem csak a cigányoknál, hanem minden embernél. Mert a kapaszkodás az fáradtsággal jár. Hogy mondjam el a testvéreknek így példaként, hogy amikor katona voltam, akkor néhányszor végighajtottak minket az akadálypályán, és ott volt egy olyan akadály, ami egy vízszintes létra, és az egyik létrafok után meg kell fogni a másikat, aztán a következőt, és így kell végigmenni rajta, hogy közben az ember a levegőben lóg. És az ember azt mondja, hogy hát azért spóroljak az energiával a felénél, vagy a háromnegyedénél, elengedem, leesek a földre, és akkor szaladok tovább. Persze a tiszt helyettesek ordibálnak, meg rútossák a port az ember arcába, de hát ki foglalkozik azzal, kit érdekel. Legalább maradt energia a következő akadályra. Csak hát hagyd mondjam el, hogy az Isten országában a kapaszkodás nem így működik. Az Isten országában nem lehet elengedni az Istennek az ígéreteit fél úton, meg háromnegyed úton. Nem lehet azokról elfelejtkezni. És képzeljük el, hogyha Kálév elfelejtkezett volna a 35. év pusztai vándorlásnál arról, hogy ő le fog telepedni abban az ígéret földjében. És feladta volna. És valahol ott a pusztában megállt volna a családjával, és azt mondta volna, hogy én itt leparkolok, és itt fogom élni az életemet, vagy pedig az ígéret földjén valahol ő választ magának egy helyet. Nem tapasztalta volna meg az Istennek a jelenlétét az életében. És az Isten országában azért sem így működik, hogy csak félig meddig kapaszkodunk Isten ígéreteibe, mert amikor elfogy a mi erőnk, akkor még mindig marad erőnk. Olyan furcsa ez, de a Szentlélek, a mi erőtlenségünk által hoz erőt az életünkbe. Tehát testvér, nem tudom milyen helyzetben vagy, de lehet, hogy éppen belefáradtál abba az élethelyzetbe, körülménybe. Lehet, hogy éppen az van benned, hogy én ezt már tovább nem bírom. Te olyan hiszed-e, hogy a te erőd erőtlenség által ér cél? Olyan hiszed-e, hogy Isten meg tud erősíteni? Isten tovább tud vinni? A Szentlélek erejével. Nem magad erejével, nem azzal a tehetséggel, amit összegyűjtöttél. És gyülekezeti életben ez különösen fontos, amikor már századszor beszélted meg a testvérrel, hogy vajon hogyan kellene bizonyos dolgok felől gondolkozni, hogyan kellene abban nyilatkozni, hogyan kellene viselkedni. És lehet, hogy a testvér még mindig nem értette meg, de a Szentlélek akkor is közös úton tovább tud vezetni benneteket. Azt is el kell mondanom, hogy a Szentlélek nem fog mindenhez erőt adni. Az ember kétes vállalkozásaihoz nem fog erőt adni. Visszautalok az ígéret földjének elfoglalására, hogy amikor már a nép azt mondta, hogy ne menjünk oda be, mert óriások vannak ott, és megerősített városok, és úgy döntöttek, hogy jó lesz nekik valahol máshol, de nem az ígéret földjén, akkor már később hiába jutottak arra a döntésre, hogy mégiscsak be kellene vonulni. És akkor felfegyverezték magukat, felkötötték a fegyvereiket, és elindultak, hogy elfoglalják az ígéret földjét, de már nem volt velük az Isten. Az már egy kétes vállalkozás volt, és a mi kétes vállalkozásainkhoz sem ad erőt a Szentlélek. És az önző törekvéseinkhez sem. Azokhoz a törekvésekhez, amik arról szólnak, hogy magunkat helyezzük középpontba, nem fog hozzá erőt adni a Szentlélek. Nem fog hozzá világosságot adni. Amikor a gyülekezetben valami megmozdulásunk van, de azzal nem igazán a Krisztus helyeződik középpontba. Lehet, hogy azzal mi helyeződünk középpontba. ahol a Szentlélek nem fogja adni a maga erejét, jelenlétét. Sőt, ezeket az önző és kétes vállalkozásokat folyamatosan rombolni fogja az életünkben. Az Istentől kapott reménységgel élő embert Isten behelyezi egy közösségbe, és ebben a közösségben ő mindenképpen a Krisztust akarja középpontba helyezni. Olyan sokféle központi kérdésünk, sokféle központi témánk van nekünk, amit akár még egy gyülekezetben is az emberek elé tudunk állítani. De Isten csak egy valamit akar középpontba állítani, mégpedig Jézus Krisztust. Mert őre nézve, ő benne teremtetett minden, és ő érte van minden. És az egész Szentírás is ő érte íratott meg, az Ószövetségtől az Új Szövetség végéig Krisztusról olvashatunk. És valahány ígérete van Istennek, azokban Krisztusban van az igenis és az ámen is. Isten nagyon világosan azt akarja, hogy Jézus Krisztus a gyülekezetnek az ura legyen. És ahhoz, hogy a gyülekezet ura lehessen, ahhoz arra van szükség, hogy a gyülekezet szolgálóinak az életében is Krisztus legyen az Úr, és a középpont, és a gyülekezet minden tagjának az életében Krisztus legyen a középpont. A Krisztus központú gyülekezetben pedig van értelme a buzdításnak, a bátorításnak, van értelme annak, hogy az ember szeressen, mert nem hiába való fáradozás. Mert úgy bátorítok valakit, hogy közben az Isten ott áll felettünk, vagy ott áll mellettünk. Ott van az Isten abban a dologban, amiben bátorítani kell azt a testvért, és tovább is viszi. Én az Isten munkatársaként, egy bármelyik testvér, Isten munkatársaként egy kulcs figura vagy, hogy mondjam ezt, egy nagyon fontos szerepet tölt be azzal, hogy a testvérét bátorítja, buzdítja, és szereti. És van értelme ennek a fáradozásnak. Hát az Isten ott áll ebben mellettünk, és tovább viszi az ember életét. És így megjelenik a Krisztus indulata, a Krisztus szeretete a gyülekezetben. Nem fáradtság nélkül, persze. Nem fáradtság nélkül. Én nagyon sokszor elcsodálkozok azon, ahogy Jézus az evangéliumokban olyan nagy szeretettel hordozza a tanítványait, akik semmiből sem értenek semmit, és mégis hordozza őket napról napra, és az egész életüket tartja. És ott vannak mellett a tanítványok, és nem is tudnak elmenni tőle. Felteszik nekik a kérdést, hogy ti is el akartok engem hagyni? És Péter mondja, hogy hát hová mehetnénk? Nem tudják elhagyni sem. De nem értik meg őt. Nem értik meg őt, és a krízis pillanatokban meg magára hagyják. És amikor meg kellene valami, akkor meg elárulják. És mégis annyira szereti őket. Hiába fáradtságos, mégis szereti őket. És azt hiszem, hogy a gyülekezeti élet is. Ott van Krisztus a középpontban, és nem mindig értjük őt. Nem mindig vagyunk tisztában azzal. Lehet, hogy valaki közülünk megért valamit, de a másik nem biztos, hogy fogja érteni, és olyan fárasztó ez sokszor. Néha az ember kicsit egyedül érzi magát ezekben a dolgokban, de még ha el is fáradunk, még hogyha el is akarjuk adni, Isten gondoskodik egy maradékról. Isten gondoskodik arról, hogy a gyülekezetben legyen egy maradék, legyen egy mag, amiből új életet tud építeni, új életet tud növeszteni, vagy növekedésnek indítani. Eszembe is jut egy gyülekezet, egy elég nagy gyülekezet, aránylag így az evangélikus egyházon belül, de amilyen nagy, annyira nem ér semmit, mert Krisztus nincs a középpontban. Egy kiváló embereknek az összejövetelei, akik megünneplik magukat vasárnaponként, viszont van ebben a gyülekezetben egy mag, egy 3-4 ember, akik valahogyan eljutottak oda, hogy Krisztust az életük középpontjába pontjába állították, és létrehoztak egy bibliaórát, egy ima közösséget. És együtt vannak az ége körül, és ima közösségben együtt vannak, és mindazokat a problémákat, terheket, gondokat hordozzák együtt, amik elérik az ő életüket, a gyülekezetük életét. És nem csak ezt, hanem még Isten ad nekik erőt arra is, hogy más gyülekezetek munkáját is hordozzák imádságba. És bizony, Isten gondoskodik egy maradékra, egy magról, amiből újra tud építkezni. És hagyd mondjam el, testvérek, hogy egy ilyen maradéknak a lényege sosem az, hogy ki mennyire képzett teológiailag, ki sem tudom mondani ezt a szót, hogy ki mennyire tekintélyes a világ szerint, sosem ez a lényege egy ilyen maradéknak, hanem az, hogy mennyire van a középpontban az életükben a Krisztus. És hogyha úgy van, akkor tudják egymást bátorítani. A mai keresztény embernek elég sok problémája van, elég nagy kihívásokat támaszt számára ez a világ. Én megemlítek egyet-kettőt, az egyik a kényelem, a másik az elszigetelődés. Ugye a mai ember a természete szerint arrafelé halad, arrafelé hajlik, hogy elszigetelődjön az ember társaitól. A média, a kultúránknak, az örökségeinknek a leépülése, mind-mind a családnak a szétforgácsolódása arra felé irányítja az embert, hogy kezdjen elszigetelődni a társaitól. Nemrégen megkértek arra, hogy egy csoporttal foglalkozzak, és megkérdeztem őket, hogy a december második felében, amikor az ünnepek vannak egymás után, akkor ez a csoport otthon volt, nem kellett iskolába járnia, és megkérdeztem tőlük, hogy mi volt a legjobb abban az időszakban. És a csoportban kivétel nélkül, 25 ember kivétel nélkül azt mondta, hogy semmi jó nem volt ebben az időszakban, és azt mondta, hogy együtt volt a család, az sem volt jó. 25 ember ezt mondta. Annyira világosan rajzolódik ki az emberekben az, hogy mindenki ugye a maga kis életét úgy szeretné kialakítani, és a többivel nem akar foglalkozni. Nincs ahhoz már figyelme, nincs ahhoz ereje, de egy gyülekezetben ez nem lehet így. Azt mondja az ige, hogy senki se hagyja el a gyülekezetét, ahogy egyesek szokták. Nem tudom, hogy annak idején mikor a zsidókhoz írt levelet írta a szerző, akkor éppen milyenek voltak a családi közösségek, milyenek voltak a gyülekezeti közösségek, de az biztos, hogy akkor is voltak nehézségeik az embereknek, és rengetegféle dolog indította őket arra, hogy felhagyjanak a gyülekezeti élettel. Akár az üldöztetés miatt, mert hogy üldözték a keresztényeket, akár azért, mert a családja nem értette meg, és egyedül maradt. De Isten azt mondja az igében, hogy nincsen rá mentséged, nincsen rá okod, amit most felhozhatnál, hogy az miatt el lehetne hagyni a gyülekezetet. És bátorítsátok egymást, hogy közületek senki se hagyja el a gyülekezetet, és senki se veszene el a gyülekezetből. Isten úgy döntött, hogy minket közösségbe gyűjt, és hogyha nincs közösségünk, akkor nincs, ami hordozza minket és tartsa az életünket. És amikor a gyülekezetben harcolni kell valamiért, lehet, hogy azonnal meghátrál az az ember, aki a kényelmét teszi központba. És azért hátrál meg, mert az nem kényelmes. Mert az a harc, vagy amit megértett az Isten igéjéből, a önmaga ellen való harc nem kényelmes. Pedig Jézus annyira világosan mondja, hogy aki engem akar követni, vegye fel maga keresztjét. Van egy testvér, aki most ezt az igét sorozatban megkapta, és nem érti, hogy miről van szó. És pont, hogy a kényelméből akarja Isten kimozdítani. És olyan jó lenne neki megmondani, hogy hát testvérem, hát a kényelmet add már fel, hogy ne azt csináld, amit te akarsz, hanem amit az Isten. De nyilván nem lehet ezt így megmondani, és szeretettel kell hordozni. Viszont lehet bátorítani, lehet abba az irányba igazítani az életét, ami az ő javára lenne, amit Isten szeretne az életében, hogy meglépjen. És jó tudni azt, hogy ez nem olyan fáradtság, nem olyan fáradozás, aminek nincs értelme, mert amikor Jézus visszajön, amikor eljön az a nap, hogy Jézus ide újra visszajöjjön, akkor azok a gyülekezetek fognak megmaradni, és azok a gyülekezetben élő, szolgáló emberek, akik az Isten ígéretébe mindvégig tudtak kapaszkodni, és az Isten akaratát tudták cselekedni. Olyan jó az az ígéret, hogy az Isten országába be lehet menni úgy is, hogy kap az ember koszorút. És ez a koszorú, ez a jutalom. Hogy be lehet menni úgy az Isten országába, hogy kap az ember jutalmat. És erre van ígéret. Nem hiába való a fáradozás. Nem felesleges a Krisztust az életünk középpontjába állítani. Nem csak, hogy erre van ígéret, de arra is van isteni kijelentés, hogy be lehet menni az Isten országba a tűzön keresztül. Hogy azok az emberek, akik hallották az Isten szavát, de nem cselekedték, azoknak az élete megég, mint egy kárt hallanak, mint egy tűzön keresztül jutnak be oda. Azt hiszem, hogy a normális emberi értékek szerint is valahol ott van az emberben az, hogy amiről meggyőződött, hogy jó, azért tesz valamit, azért harcol, azért küzd. És amikor az ige azt mondja nekünk, hogy harcoljunk, küzdjünk a gyülekezetünkért, kapaszkodva az Isten ígéreteibe, a Szentlélek ereje által, akkor van értelme annak, hogy nem adjuk fel az egyéni harcunkat, a gyülekezetben végzett harcunkat. Amikor az Isten elvégezheti bennünk azt, amit a szívünkre helyezett. Amen.